60-on túl.
Tőlünk mindenkinek.
Új Budaiak magazin műsora.
Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Somogyi Ágnes, a mai adás szerkesztője. Milyen nagy festőművész az ősz. Egyetlen falevél képes felmutatni a fakózöldtől kezdve az élénk sárgákon át a lángoló vörösig és a mély barnáig szinte minden árnyalatot, hogy gyönyörködtessen bennünket. Színesek a műsoraink is, de korán sincs bennük ennyi árnyalat, hiszen csak öten készítjük. Figyelmükbe ajánlom ezt az ötszínű műsort. Először híres opera énekesnőnkkel készült egy beszélgetés, majd az ikonfestészetről hallhatnak egy interjút. Megismerhetik egy 20 éve működő fotóklub munkáját, ezután pedig a Hírös Város játékmúzeumáról mesél az intézmény igazgatója. Végül pedig bemutatkozik a Kávészünet zenekar. Bizé Carmen című operájából a Habanera részletét hallották, a világhírű mezzoszoprán énekesnőnk Vizin Viktória előadásában, aki ezt a szerepet 100-nál többször is elénekelte szerte a világban. Nemrégiben a Várkert bazár színpadán lépett föl, a Narcisz és Echo új kamaraoperában a főszerepet énekelte. Munkatársunk telefonos interjút készített vele, ami tartalmaz technikai hiányosságokat, ezért külön elnézést kérünk.
Mai vendégem Vizin Viktória operaénekes. Idén találkoztam a művésznővel, Szabó Marce zongoraművész édesanyjának, Dobos Ibolyának a szalonjában, egy különleges produkcióval kedveskedett a közönségnek. Először egy pár szót erről a produkcióról, ha mondaná.
Július 18-án a szalomban volt egy klasszikus zenei felolvasóestem, és ez egy olyan sorozat, aminek a címe Asszony szerelem, asszony sors. Ezt ugye a Schumann dalciklusból ismerhetjük, viszont nem Schumannt énekeltem, hanem minden mást, illetve az a jellegzetessége ennek a felolvasóest sorozatomnak, hogy mindig más szöveget választok, és a szöveg inspirálja a zenét. Tehát nem fordítva van, mint általában a zenét szeretnék az opera énekessel énekelni, és ahhoz esetleg választ egy szöveget, hanem nekem pont fordítva engem a szöveg érdekel, és ezek után úgy érzem, hogy megifett annyira, hogy kiválasztok akár egy Masznét, akár egy Csajkovszkit, ami esetünkben volt.
Különleges előadás volt, azért, mert a felolvasott szövegek, hogy amit legjobb tudomásom szerint Várkonyi Judit írt, a zene az olyan csodálatos ráadás volt, ami megfogta a közönséget, mert hallotta az írott és felolvasott szövegnek a tartalmát, az érzelmeket belőle, de zenében sokkal többet kapott még ehhez az érzelemhez. Ezt így érezte ön is?
Igen, abszolút. Én úgy gondolom, hogy nyilván a gondolatiságot, amikor kimondjuk, ami ugye a leírt szövegnek az elbeszélése, elmondása, nekem ez nagyon fontos, hogy megértse az ember azt, hogy azért, mert én operaénekes vagyok, ez nem azt jelenti, hogy én csak az énekelt hangommal dolgozok. A hang, az énekes hangja, az egy gondolatból indul el. És a gondolatiság az, hogy egyáltalán bevesszük a levegőt, és kilélegzünk. És az alatt mik zajlanak le az emberbe, hogy vesszük be azt a levegőt. Én ezt próbáltam elővetíteni, hogy a gondolatokat elmeséltem Várkonyi Judit novelláival.
Ez a csodálatos pályaív, amit ön befutott, és még mindig ugye gyakorolja ezt, hol indult és milyen körülmények között, mert arra hallottam egy különleges történetet.
Igen, a különleges történet az Kolozsváron történt. Én 1996 márciusában megnyertem életem első nemzetközi énekversenyét, és akkor felajánlották nekem, hogy teljes ösztöndíjjal menjek oda a helyi akadémiára, a zeneakadémiára, hogy ott végezzem tovább a masterset, aztán később a PhD-t. És a Kolozsvári Magyar Operának az igazgatója felajánlotta, hogy a következő szeptembertől, azaz 1996. szeptemberétől én beálljak egy vadonatúj produkcióba, Mozart Kozipán Tutti-ban a Dora Bellát elénekelni. Egész nyáron készültem rá, hiszen nyilván akkor ez az ember tanuló és nem tudja, hogy osztja be az idejét. Életem első nagy szerepe, hát persze, hogy éjjel-nappal ezen dolgoztam. Megérkeztem szeptember 1-én Kolozsvárra, megnéztem a próbatáblát, és ki voltam írva másnap reggel 10 órára egy összzenei próbára, akár Hari Béla karmesterrel, Szevillei Borbély Rozinára. Hát, nagyon meglepődtem, gyorsan kértem egy kottát, nem mondtam el senkinek sem, hogy én ezt most látom először ezt a kottát, hiszen nem erről volt szó. Csak elfelejtették elmondani nekem, hogy közben változik a repertoár, és aki ismeri Rossininak a repertoárját, nagyon koloratúrás, nagyon mozgékony, tehát ezt nagyon hajlékonynak kell lenni a hangnak. És nekem volt 4-5 óra hosszám, hogy megtanuljam az egész szerepet. Aztán a Hari Béla karmester úrral és a többi kollégával összepróbáltuk, és leállt a próba végén a folyamat, és azt mondta a karmester úr, hogy ha látjátok, így kell felkészülni egy szerepre.
Ez egy különleges történet valóban, de az ön nagyságát és a zene iránti rajongását mindenképpen igazolja és alátámasztja. Hogy indult tovább a karrierje? Hogy került el Angliába, Amerikába?
Kürti Andrásnak a nevéhez fűződik ez az első dobbantás, hiszen én Kolozsváron voltam, amikor pont a Rozinával dolgoztunk, és Kürti András akkor nagyon sokat rendezett ott Kolozsváron, és a kezemben nyomott egy prospektust a Budapest, Ludwigshafen és Verona meg a Kyoto szervezésében a Falstaff szerepeire egy nemzetközi énekversenyre. És én éppen akkor, tehát én nekem körülbelül az első két évben nagyon-nagyon szerencsétlenül, ha lehet így mondani, szerencsétlenül alakult a szerepválasztás köröm, hiszen az egyik ember azt mondta, hogy ugyan már maga szoprán, a másik azt mondta, hogy nem, ön egy fiatal mezzó, csak még annyira fiatal, hogy még nincsenek meg a nagy mélységek. És hát az egyik ezt mondta, a másik azt mondta, és én éppen abban a pillanatban szoprán repertoárt építettem. Úgyhogy a Falstaff versenyben Alice Fordként neveztem be magam. Két selejtezős volt, egy középdöntős és egy döntős. Az első selejtezőn ott volt Fedora Barbieri, nagy mezzoszoprán, Olaszországból ő volt a zsűri elnöke, és az én repertoárom tulajdonképpen egy ilyen úgynevezett zwischenfach, tehát a kettő közötti állapot volt, tehát a Rozinát is vittem, de a Rozinát akár szopránok is énekelhetik, akár mezzók is énekelhetik, vittem Cellinát, ugyanez a helyzet vele. Dora Bella ugye eleve mezzó szerep, de nem mutat sem semmiséget, sem magasságot, tehát nem tudott hova tenni engem, és megkérdezte tőlem, hogy maga most szoprán vagy mezzó? És mondtam, hogy én az Alice Fordra jöttem, tehát szoprán vagyok, akkor énekeljen valami igazi szoprán. És megkérték, hogy a Miminek, tehát a bohém élet Miminek az első áriáját, a Mikiámánó Mimit énekeljen el is énekeltem. Este 8-kor behívott engem a zsűri, és közölték velem, hogy Fedora Barbieri azt állítja, hogy én mezzoszoprán vagyok, és ha én vállalom azt, hogy holnap, másnap reggeltől mezzóként, meg page-ként benne maradok a versenyben, akkor tovább engednek. De most én nem tudtam az meg page szerepét, ez ugyanaz az állapot, mint ugye a Kozifán tudtéről a Szevélyei Borbéra, és én egy hatalmas nagy pókerarcot vettem fel, és azt mondtam, hogy tekintettel arra, hogy én egy operát A-tól Z-ig szoktam megtanulni, ezért azt mondom, hogy igen, benne maradok a versenyben, holnap mezzó leszek. Úgyhogy így kikerültem Veronába, ott a Veronai Aréna elkezdett foglalkoztatni engem, és onnan mentem tovább versenyekre, onnan megismerkedtem egy olasz Wexfordi, olasz ember, aki Wexfordban művészeti vezető volt, ő fölvett engem Wexfordban meglátott engem az első menedzserem, ő elvitte Covent Gardenbe és Amerikába és mindenhova, tulajdonképpen így.
Hát akkor így került Amerikába, nagyon sikeres út volt ez idáig, engedje meg, hogy a beszélgetésünk tehát a legközelebbi adásunkban folytassuk. Kedves hallgatóink, Vizi Viktóriával Meskóban beszélnek.
Az ikonok misztikus világába avat be bennünket egy parókus, aki szakértője ennek a témának.
Most már hagyomány, hogy minden év szeptemberének harmadik hetében megrendezik az Art Sacra Fesztivált. Így került sor a gazdagréti Szent Angyalok templomában egy ikon kiállításra. A kiállítás megnyitó után egy nagyon izgalmas előadást hallgathattunk, Maklári Ákos parókustól, aki az ikon készítésről és az ikonokról beszélt nekünk. Mikor és hol ismerkedett meg az ikonokkal?
Mi görögkatolikusok dönthettünk, én is döntöttem, és családos állapotot választottam, tehát én házas gyermekeket nevelő családapa is vagyok, amellett, hogy parókus. Én is ilyen családba születtem, és édesapám, aki sajnos hamar fiatalon elhunyt, ő nagyon szerette az ikonokat. Ez a 60-as évek vége, 70-es évek elején, ez nem volt még akkor nagyon divat. És ő ikonokat festett a lakásunkban, sok ikon volt, templomot is festett. Tehát én legkorábbi emlékem tényleg az, hogy ő az asztalánál ül, és egy keresztrefeszítési ikont fest, egy Golgotát.
Tulajdonképpen mit jelent az ikon? Az én első találkozásom az ikonnal, ez nem volt túl szerencsés, mert a Tarkovszki Andrei Rublyov című filmét néztem meg, és bennem inkább a borzalmak maradtak meg, mint maga a művészet, meg a festészet.
Igen, azt hiszem, hogy vannak filmek, amiket nem árt sokszor többször megnéznünk, és mindig más héjat tudunk lefejteni róla. Valóban sokkoló volt az a film, a szenvedés megbemutatása is, a harangöntés is. Az ikon önmagában a görög szó képmást jelent, képet jelent, látomást is jelenthet. Ha ma azt mondjuk, hogy ikon, az embereknek egyre nagyobb százaléka, főként a fiatalok, a számítógép képernyőjén lévő kis ábrára gondol, amire rá lehet bökni, és akkor történik valami. Az ikon eredendően képet, képmást jelent. Az ikon igazából szent kép, amelynek tisztelete is, ez a művészet ilyen mondjuk így, a bizánci rítusban alakult ki a kereszténység első évszázadaitól kezdve. Tehát az ikon az a bizánci hagyományban a szent képet jelenti, de ez nem zárja ki azt, hogy vannak ikon mozaikok is. Amikor klasszikus mozaikra gondoljunk, de ikon stílusban, ikonként ábrázolják a szenteket, az Úr Jézust vagy a szentírási jelenetek. De általában az ikonok azok festett táblaképek, vagy pedig a templom falán belül vagy kívül található szentképek. Az ikon elnevezés egyébként azért nagyon fontos, és hogy beleérezzünk ennek a lelkiségébe, teológiájába, el kell mondanunk, hogy az Isten ugye saját képére és hasonlatosságára teremtette az embert. És ez azt jelenti, hogy minden ember, minden létező ember, független attól, hogy egészséges vagy beteg, idős vagy fiatal, gazdag vagy szegény, minden ember az Isten képiségét viseli magán. Ez az ikonságunk azt jelenti, hogy az Isten megjelenik az emberben. Az Isten képiségünk adja az emberi méltóság alapját a keresztény erkölcstanban például. Origenész, a nagy egyházatja azt mondta, hogy az Isten legszebb ikonja maga az ember. Tehát az ikon, ha így közelítjük meg, akkor érezzük, hogy mennyire fontos az ember-Isten, Isten-ember kapcsolatában az ikonábrázolás.
Nincs egy ilyen tézis, de a zsidó vallásban képek ne szerepeljenek.
Az Ószövetségben nagyon szigorú törvény volt, hogy faragott képet magadnak ne csinálj. Tehát nem lehetett ábrázolni természetesen a mennyei világot, a teremtőt, az Istent, nem lehetett ábrázolni senkit. Emberábrázolást miért tiltotta az Ószövetség? Mert a báványimádó nemzetek, népekkel volt körülvéve. Ettől óvta meg ez a parancs a zsidóságot, hogy nehogy báványimádóvá váljanak, nem is váltak azzá. A korai kereszténység természetesen átvette ezt a szokást, tiltást, hagyomány, törvény, tiltást, és az első évszázadokban egészen a 9. század közepéig tartott ez a vita. Főként a keleti kereszténységben, amely ebben az időben az erősebb is volt, mint a bizánci birodalom, mint a nyugat-római birodalom, hogy szabad-e ábrázolni, vagy nem szabad ábrázolni a Szentírást, az Úr Jézust, az Isten Szülőszűz Máriát. És ez a úgynevezett ikonromboló harc, ez nem egy egyszerű ideológiai vita volt, hanem polgárháború volt. Nagyon sok ember lelte halálát abban, hogy ikon romboló vagy ikon tisztelő volt. Ez a küzdelem az ikon tisztelet irányába haladt. Egyes bizánci császárok ikon tisztelők voltak, mások ikon rombolók, engedték, tiltották, és ez a folyamat szülte meg végül is azt 800-as évek közepén, hogy az ikon tiszteletet lehetővé tették. Nem volt egyértelmű tehát az ikonoknak a tisztelete, a szentképek tisztelete, de teológiailag is, és minden más szempontból kiforrott ez a döntés, hogy igenis szabad ikonokat készíteni, mozaikokat készíteni, szabad ábrázolni az Úr Jézust, a szenteket, a szentírást, viszont nagyon fontos szabályok is megfogalmazódtak természetesen, főként damaszkuszi Szent János és más nagy szenteket is említhetnénk, akik természetesen megfogalmazták azt, hogy nem az anyagot, a fát, a követ, a festéket tiszteljük, hanem mindig azt, akit ábrázol. Az imádat az Istent illeti meg, a tisztelet a szenteket illeti meg, soha nem válhatunk báványimádóvá.
Csak fára lehet ikont készíteni?
Válasszuk ketté, a kő, vagy mozaik, az is ugye kő, a menekülő bizánciak hozták magukkal az ikonábrázolást, amely Róma szerte Dél-Itáliában és Ravennában is megcsodálhatóak. Óriási benyomást hatást gyakorolt a latin kereszténységre a bizánci ikontisztelet és ikonábrázolás. Természetesen a táblaképre, a faképre megfelelő alapozásra készült ikonokról beszélünk, illetve természetesen, hogy a templom falakat kívülről is, belülről is ikonképekkel díszíti az ortodox és a görögkatolikus hagyomány.
Milyen témákat dolgoz fel egy-egy ikon?
Alapvetően csoportokba lehet osztani az ikonokat. A legelterjedtebb, mikor egy szemét ábrázol, az ikon magát, az Úr Jézust, az Isten Szülőszűz Máriát kezében, ölében, a gyermek Jézussal, a szenteket, az ő portréit, állókép teljes formában, vagy úgy mondjuk, hogy mellképként, vagy egyszerűen csak arcot ábrázolhatnak, ószövetségi és újszövetségi jeleneteket. Egy bizánci templom, ha valaki jár Görögországban, vagy Szlávországokban, vagy Romániában, Erdélybe is bemegy egy ortodox templomba, sokkal inkább Moldáviában, a kolostorokra gondolva, akkor azt látja, hogy nincs egy négyzetcentiméter fehéren hagyva. Egyrészt imádságra hív az ikon, másrészt tanít az ikon, és harmadrészt pedig gyönyörködtet, tehát szép is. És az érzékszerveknek ilyetén való lefoglalása, az valóban az ember hitének és az imádságának a megágyaz, elmélyíti azt. És természetesen ezek a cselekmények, a példabeszédek Jézusnak a csodái, a Jézus életének legfontosabb jelenetei, vagy a Szűzmária életének legfontosabb eseményei és ikonokon ábrázolva vannak.
Fontos a sorrendiség, ahogy ezt elhelyezik?
Természetesen fontos az ikonosztázionon, ami egy templomban elválasztja a szentét és a hajót, ott egy kép állványt látunk, ezt hívjuk ikonosztázionnak, ennek is megvan a maga struktúrája, kánonja, ami szerint a képeket elhelyezik. De a templomban is általában sorba haladva egy bizonyos magasságban látható a Jézus életének legfontosabb eseménye.
Tehát szemmagasságban?
Vagy pedig fölfelé haladunk. A kupolában pedig mindig a mindenek ura, a Pantokrátor elnevezésű Krisztus ikon látható. Tehát ennek van egy szabályrendszere, persze ezt ettől el lehet térni, csak hát miért térnénk el attól, ami jó is bevált már.
Kicsit más a katolikus templom berendezés, mint egy görögkeleti templomnak. Mi a különbség?
A római katolikus vagy latin kereszténység építészeti, egyházépítészeti történetét jobban ismerjük. Ugye a művészet történeti szempontból a román, a barokk, a klasszicista és a többi stílusokat nagyon jól ismerjük, megtanuljuk. A bizánci hagyományban, a keleti kereszténység bizánci ágában, a bizánci rítusban, amelyben a legtöbb szláv, ortodox és görögkatolikus, illetve szentföldi és észak-afrikai görögkatolikus egyház tartozik, külön megemlítve a most különösen is szenvedő egyházakat Szíriában. Tehát a bizánci ágban a templom az egy centrális építmény. Gondoljunk csak a nagyon híres, minden bizánci templom struktúrájának édesanyjára, a konstantinápolyi Bizánciája Szófiára pontosan. Tehát egy centrális kör, szinte kör alapú struktúrára, szerkezetre gondoljunk, ellentétben ugye a római ritusban a hajó, mellékhajó és a szenti kórus kialakítással. A bizánci templom tehát általában egyenlő szárú kereszt alaprajzot jelent, aminek az egyik szára a szentély, nagyon leegyszerűsítve, hatalmas díszes kupolával.
A zene milyen szerepet játszik egy görögkatolikus szertartásban?
Ugye, amikor mi görögkatolikust mondunk, azért mondjuk, hogy görög, mert a bizánci rítushoz tartozó. Ugye az öt nagy rítus családból a latin, a római, a bizánci, a kopt, az örmény, és a szirkádrítus családot különböztetjük meg. A latin a legnagyobb, a bizánci a másik legnagyobb. Mihez tartozunk? Ezért vagyunk görög katolikusok. A kérdés maga ugye az énekre, a zenére irányult, amiről el kell mondani, hogy a bizánci egyházakban nincsen instrument. Nem része a bizánci rítusnak a zeneszerszám, viszont annál inkább kifejlődött a többszólamoság. A bizánci, akár a szláv, akár a görög hagyományra gondolok, de a mi görögkatolikus, magyar görögkatolikus hagyományunk is gyönyörű többszólamú kórusművekkel dolgozik.
A Szent Efrém.
Bubnó Tamás karnagyor is, aki megemlített Szent Efrém férfikar vezetője is mindig mondja, hogy erre nagyon figyeljünk, hogy a hívek énekeljenek. Hogy ez rendkívül fontos. Tehát az aktív részvétel és az Isten dicsőítés az imád.
A hívőket könnyen elérik, de mit üzen azoknak az embereknek, akik nem gyakorolják a hitet?
Nagyon sok embernek van hite, ehhez képest nagyon kevesen tartoznak az egyház kötelékébe. Mindenkit arra buzdítok, hogy keressük azokat a közösségeket, ahol valóban a Szentlélek szeretettel fűzi össze az embereket, ahova jó tartozni. Mivel, hogy aki nem tartozik sehova, azt elfújja a szél.
Maklári Ákos farókussal Torda Judit beszélgetett.
A Deák Diák iskolában már 2 évtizede működik a Fabó Katalin tanárnő által alapított Szivárvány Fotóklub.
A Veszprémi Fotográfia Napi Központi Ünnepségen kaptuk meg ezt az oklevelet. Szivárvány Fotóklub alkotó közössége részére, abból az alkalomból, hogy a klub alapítása 20. évfordulóját ünnepli. A Magyar Fotóművészeti Alkotócsoportok Országos Szövetsége a jeles ünnep alkalmából további sikereket kíván a Szivárvány Fotóklub minden tagjának, miközben tisztelettel emlékezik mindazokra, akik az alkotócsoport tagjaiként az elmúlt 20 esztendőben gazdagították a város, a régió és az ország nemzeti fotokulturális örökségét. Úgyhogy nagyon büszke vagyok mindenkire, rátok is, meg az elejünkre is. És itt a bizonyság, hogy a Nóri most is itt van, pedig most már második éve nem hozzánk jár, úgyhogy nagyon örülünk. A jelenlegi tagjaink, akik most már 8-asok, ugye tavaly még 7-esek voltak, amikor ez készült, annak idején 4-esek voltak, amikor először elkezdtem velük dolgozni, vagy már nem mindenkivel, mert Nóri is később csatlakozott aztán hozzánk, akik 4-esként még mindig, és tavaly még 2 nagyszerű leánykával, Paptorkával és Bujáki Orsolyával bővültek a tagjaink. Az ő munkájuk során keletkeztek ezek a képek többek között. A pályázaton, ami a mi alkotó tevékenységünknek a fővonalát adja, ugye az országos diákfotó pályázat, ennek minden évben 3 témája van. Ezen a pályázaton 6 csapat indult, abból mi a 3-ak lettünk most ebben az évben. Nem rossz dolog, bár tavaly például elsők voltunk. Sőt, amikor 4-esek voltak, akkor is elsők lettünk. Tehát ez nem mindig megy jól, ugyanis hát ugyanúgy nehézséget okoz nekünk az, hogy a gyerekeknek sok az elfoglaltsága, főleg azok, akik ilyen aktívak, meg kreatívak, azok minden máshova is járnak, tehát nem mindig tudnak eljönni. És a másik nehéz probléma pedig az, hogy a telefonjukra fényképeznek, és azt nem mindig kapom meg. Tehát az ott marad valahol a telefonon, aztán kész. Van, aki persze elküldi, mert azért voltak a lányok, azért voltak ilyen rendesek, és hát van, amikor meg nincs is náluk telefon se, akkor hál' Istennek az én gépemmel fényképeznek, az viszont megvan. Tehát ezekből a képekből lehet gazdálkodni. Na és hát mondom a 3 témát. Hát az egyik az olvasás, a másik a technikai dolgok, gépek, technikai eszközök, és a 3. egy kicsit nehezebb volt, mert olyan többféle téma van benne, hát az alulnézet. Így a névsorban így szerepelnek. Voltunk műtermizni, de azért kivegyünk időnként. Az eredményünk pontszámban 303 pontot szereztünk, és ebből Papdorka 93 pontot szerzett. Úgyhogy ebben a pillanatban már is adom neki a könyvet, választ a 2 közül, és akkor mindjárt gratulálok neked. És köszönjük, hogy ilyen szorgalmas és ilyen ügyes voltál, és nagyon jó, hogy idén velünk voltál. Velünk dolgoztál.
Nagyon szép pályázati anyagot láttam fotókiállításon a Deák Diák Galériában. 3 tagjával itt vagyok annak a Szivárvány nevezetű fotóklubnak, akik készítették ezeket a pályázati anyagokat. Hogy kezdődött ez a pályázati anyaggyűjtés, és egyáltalán milyen ez a Szivárvány fotóklub? Talán Nóri először.
Hát, igazából úgy nagyon nem volt jelentősége, hogy miért jelentkeztem, csak egyszer volt egy ilyen kérdés az osztályban, így felmerült, hogy írjuk le egy lapra, hogy mit szeretnénk elérni, ha nagyok leszünk, meg hogy milyen hobbit szeretnénk magunknak, mit próbálnánk ki szívesen, és ott volt rajta a fotózás. És akkor még így teljesen laikus voltam a témában, tehát semmit nem tudtam. És otthon ezt meglátták, és mondták, hogy de hát nem is tudsz annyira jól fotózni, tehát ha valamit a képen lefotózok, akkor úgy minden más is rajta van, kivéve az, amit szerettem volna látni rajta. Így elkezdtem járni a szakkörre, klubba.
Igen.
Nem szakkör, hanem klub. És így jött ez az egész, hogy jártam rendszeresen, hogy tényleg minél inkább belevetettem magamat a fotózásba. Meg kellett egy hobbi, ami kikapcsol, elvonja a figyelmemet a tanulásról, a stressztől, és jól esett, hogy olyankor ki tudtam szabadulni. Kolesár Nóra.
Igen, és a kiállított anyagból nekem nagyon tetszett képed. A motiváció, hogy egy koponya és egy leány. Hogy jutott eszedbe ez a koponyás dolog?
Hát
ez mindennapi, hogy
nem, igazából szeretem a biológiát, és mikor megláttam a koponyát, így rögtön az, hogy ezzel kell egy kép. Tehát, hogy mindegy, hogy alulról, felülről, oldalról, bárhonnan, csak legyen róla egy kép, mert koponya és biológia.
Milyen érzéssel veszitek kézbe a kamerát?
Hát, én amikor kamerát veszek a kezembe, akkor úgy eléggé örömteli érzés van bennem, és hát mivel szeretem ezt csinálni, ezért mindig boldogan veszek elő egy kamerát, vagy egy telefont, hogy lefotózzam az éppen látható dolgokat.
Tehát boldogságérzetet ad. Nóri?
Hát számomra olyan, ugye én mellette régen még táncoltam is, most talán újra tudom kezdeni, vagy nem. Igazából nekem a tánc az ugye olyan volt, hogy akkor bárminek érezhettem magam, mert nem számított a közönség véleménye, és valamilyen szinten ugyanez van a fotózásnál is, hogy végül is, amit én lefotózok, azzal valamilyen szinten megjeleníthetem magamat, tehát hogy azt mutathatom, ami vagyok, és ebben a témában meg már tényleg nem zavar, hogy milyen vagyok, mert egy kép mindenkinek mást mond, tehát mindenkinek másmilyen, és senki nem szólhat le úgymond, mert ez egy kép, és engem tükröz.
Az önkifejezés egyik eszköz, igazad van. Orsi?
Én nagyon élvezem a fotózást, mert ez olyan, hogy örülök. Nem tudom megfogalmazni.
Szóval Aktorka vagyok, és hát igazából úgy jött ez az egész fotózás dolog, hogy észre se vettem, de mindig nagyon szerettem fotózni, és hogyha megláttam mondjuk egy naplementét, vagy mondjuk egy virágot, ami megtetszett.
Bocsánat, mobiltelefonnal?
Hát egy ideig igen, aztán pedig beszereztem egy kamerát, és utána már azzal is, viszont vele az a baj, hogy ugye, hát ugye van egy külön táskája, ami megvédi, meg úgy nem lehet csak úgy bedobni a hátizsákban, mint mondjuk egy telefont, így nem sok helyre tudom elvinni, mert például utazásokra is félek magammal vinni, hogy nehogy sérüljön, vagy bármi. Így, hogyha olyan helyre megyek, akkor általában telefonnal, de van olyan, hogy csak úgy elmegyek fotózni, és akkor viszem magammal a kamerát is.
Melyik témába kapcsolódtál be?
Hát igazából én az olvasás témában fotóztam, meg azt hiszem van egy képem az elektronikus tárgyak, meg technikai dolgok között is, és...
Bújják ki, Asaja vagyok, és én úgy kerültem ide, hogy Dorka, ugye mondta, hogy ő jár ide fotózakörre, és megkérdezte, hogy én nem akarok-e csatlakozni, és csatlakoztam.
Miért csatlakoztál?
Mert...
Barátnőség miatt?
Hát igen, azért, mert már elég régóta ismerik egymást. És nagyon sokat fotóztam mindenhol, körülbelül mindent lefotóztam, szóval nem is volt már tárhely a telefonomon. És igen.
Ez akkor már nem hobbi szint, ha már hely sincs a telefonunkon, ez már majdnem szenvedély, nem?
Igen, lehet úgy mondani.
Melyik téma tetszett neked a három közül?
Az alulnézet. Abból is csináltam a legtöbb képet.
Nagyon indiszkrét kérdés. Lehasaltál? Hanyat feküdtél? Hogy készültek a képek?
Lehasaltam.
Igen, nem hanyat, hanem lehasaltál. Igen. És úgy fölfelé.
Igen.
Sokra fogod vinni, mert nagyon sok ember kényelmes is nem hasal le, továbbá hanyat se vágja magát, ha fotózni akar. Ámen Zsóka beszélgetett a 20 éves Szivárvány Fotóklub tagjaival a Deák Diák Iskolába. A klub vezetője Fabó Katalin tanárnő.
Föl szerettem volna venni a kapcsolatot a Kecskeméti Szórakatérmusz Játék Múzeum és műhelyen, és elkezdtem keresgélni a netten, és nagyon érdekes dolgokat találtam, és úgy éreztem, hogy sokkal többet lehetne megtudni a múzeumról, mint egy sima látogató. Fölvettem a kapcsolatot a mai beszélgetőtársammal, és nagyon hamar úgy éreztem, hogy olyan valakivel kerültem kapcsolatba, akinek nem munkahelye a múzeum. És ezért arra kértem Kalmár Ágnest, az intézmény igazgatóját, hogy egy kicsit segítsen eligazodni.
Köszönöm szépen a figyelmet. Hát valóban sokkal több a kapcsolatom a Szórokatinusz Játékmúzeum és Műhely Intézményével, mint egy munkahelyjel, hiszen már több mint 40 éve dolgozom ott. Valamikor tanárnak készültem, rajzmatematika szakot végeztem, de mindig bennem volt, hogy a múzeum, a régi tárgyak, a tárgyak mögött lévő történetek, és művészettörténetet végeztem, művészettörténész múzeológusként dolgozom 40 éve. Ami az intézménynek az érdekessége, és már ez kezdetkor is megvolt, 1979-ben született meg az alapító gondolat, hiszen az egy jeles év volt a gyermekkultúra szempontjából, nem csak Magyarországon, hanem egész Európában, egy nemzetközi gyermekév volt. És annyi minden gondolat fölelevenítődött akkoriban, ami már a 20. század folyamán megfogalmazásra került, hogy legyen Magyarországon egy játékok gyűjtésére szakosodott múzeum. Ez téma volt 1914-ben, az 50-es években, 60-as években, és most megvalósult.
De addig nem volt semmilyen?
Játékmúzeum az nem volt. Játékkiállítások voltak, gyermekekkel foglalkozó intézmények úgy szintén, és most nem iskolára gondolok, hanem azon túl, de játékmúzeum nem. Az 50-es években, 60-as években jöttek létre egymást követően a múzeumok, illetőleg, ahol játékkészítés az a helytörténetnek is a része, ott nyilvánvaló, hogy a játék történeti kiállítások a történeti, helytörténeti múzeumokban is helyet kaptak, Európában is. Új lendületet kapott ez a téma 1979-ben, hiszen a fiatal népművészek stúdiósainak a tevékenysége 1973-tól kezdődően a népművelési intézetnek a figyelme a kézműves játékkészítés felé, és nem csak a tárgykészítés felé, hanem a tárgyi és szellemi kultúra egyaránt figyelmet kapott. Ennek tanúi vagyunk mindannyian, a fiatalok is, hiszen ma már természetes az, ami még például az én gyerekkoromban nem volt az, hogy a kézműves tevékenység sok esetben még az iskolai oktatás része is.
Hát most meg az a sok rendezvény, ahol már kézműves foglalkozások
igen,
vannak.
Igen, akármerre megyünk az országban. És megfogalmazódott, hogy legyen egy játékok gyűjtésére a magyar nyelvterület játékkultúráját gyűjteni hivatott intézmény, múzeum, múzeális intézmény, de ez ne csak egy múzeum legyen, hanem egy játékkészítő és kézműves műhely is. És így nyílt meg 1981. decemberében egy erre a célra tervezett és emelt épületben, méghozzá úgy, hogy Kerény József Kossuth díjas, akkor Ybl díjas építész úgy tervezte az épületet, hogy na, az emeleten lesz a múzeum, a földszinten lesznek a játékkészítő és kézműves foglalkozások, és ez azóta is így van, így működik. De hát akkor elmondhatom, hogy összeszaladt az ország, annyira csodájára jártak ennek az intézménynek, amely múzeumi szervezeten belül nyílt meg.
De honnan volt anyagotok hozzá?
Kiállítandó tárgyak. 1979-ben született meg a döntés. Dr. Bánszky Pál, akkori megyei múzeumigazgató, aki korábban a nomád nemzedékkel foglalkozott, a fiatal népművészek stúdiósaival, hozta be az első játékegyütteseket 79-től kezdődően. Mondhatom azt, hogy budapesti családoktól hozta, ezek polgári játékegyüttesek voltak, és bár az elképzelés az volt, hogy a kézműves tárgyalkotó játékkészítő tevékenységnek az alapja majd lesz egy népi játékok gyűjteménye, mégis a polgári játék világ lett a gazdagabb, de ez természetes abból a szempontból,
azok maradtak meg.
Hogy azok maradtak meg, azt lehetett gyűjteni, és nem is gondoltuk, hogy ennyi mindent össze lehet még gyűjteni. Én azóta mosolyogva hallgatom azokat a megjegyzéseket, hogy későn kezd el valaki gyűjteni, nincs ilyen, soha semmi nem késő. Na, minden esetre elindult a gyűjtés, és amikor megnyílt a múzeum, természetesen, hogy nem tudtunk még erre a saját gyűjteményre alapozni, csak erre alapozni, hanem az ország minden múzeumából kölcsön kértük. Az első kiállításunk rendezője Hajder Edit, muzeológus volt. Hajder Edit a Nemzeti Múzeum játékgyűjteményével is foglalkozott, és természetszerűen ebből is hozott a szórakatémuszba, de az ország minden részéről, például Sopronból, magángyűjteményből is került kiállításra gyermekkönyv. És
ezt jól olvastam, hogy időnként pályázatot hirdettek, meg felhívást, hogy bizonyos tájegységekhez kerestek anyagot?
A 80-as években valóban többféle pályázatot írt ki az intézményünk, még ha nem is egyedül, hanem sok esetben más intézményekkel, országos intézményekkel együtt, közösen. Ezek a pályázatok sokfélék voltak. Sok esetben játékok gyűjtéséről szóltak a pályázati felhívások. Babakészítő pályázatok voltak, játékkészítő pályázatok voltak. Írtam felhívásokat játékgyűjtéssel. Volt, hogy Betlehemet szerettem volna gyűjteni. Hát ma mosolygok magamon, mert olyan sután kezdtem neki, de olyan nagyszerű volt, mert annyi embert megismertem.
Hát meg kellett alapozni.
Kellett alapozni. És hát nagyon sok pályázatunk volt, játékkészítő pályázat is volt, országos. A 80-as években, sőt, az 1990-es években is.
Rodolfo gyűjteménye is hozzátok került?
Rodolfo gyűjteménye 1990 körül került hozzánk, mégpedig egy játékkártya történeti kiállítás kapcsán. Azért nem tudok pontos évszámot mondani, mert nem egyszerre került minden. Nagyon sok esetben meghívtunk magángyűjtőket, más intézményeket, hogy rendezzenek ott kiállítást a gyűjteményeikből. Tehát egy játékkártyagyűjtő hívta föl a figyelmünket Rodolfo Gács Rezső hagyatékára, gyűjteményére, amelyben jelentős volt a játékkártyák együttese is. És legelőször az került oda. Azt követően a család, Rodolfo lánya, Gács Judit, illetve férje, Gál Völgyi János színművész, annyira örült, hogy jó helyre került a kártyagyűjtemény, hogy a Rodolfo relikviák, bűvészeszközök szintén szórakaténuszba kerültek, és ami egészen fantasztikus, a Rodolfo szakkönyvtára. Egy közel 1000 darabos könyvtárról van szó, közöttük 1656-os nyomtatvány is, amely latin nyelven okkult tudományokkal foglalkozik. Valaki majd egyszer egy tudománytörténész fogja ezt a gyűjteményi egységet, ennek a szépségét kibontani.
Ennek a gyűjtésnek nyilván igen nagy hozadéka volt. Januárban újra nyitottátok a kiállítást, és ha jól emlékszem, 6000 tárgy, amit ki tudtatok állítani. Igen. De valójában mekkora a gyűjteményetek?
Hát a gyűjteményünk hatalmas. És az új kiállításunk Antanténusz Szórakaténusz címmel, a Szórakaténusz 40 éves gyűjteményének keresztmetszete, tehát a legszebb darabok. És hogy miről is szól, mi is van a mi gyűjteményünkben. Közel 6000 tárgyat állítottunk ki, polgári játékokat, a magyar játéktörténetnek jeles darabjait, 20. század elejéről, illetve a későbbi játékkészítő műhelyek, de korábbi felvidéki játékkészítő műhelyek anyagából is tudtunk kiállítani, illetőleg van egy 1970-es évekig szóló áttekintésünk is, az 50-es évektől kezdődően, illetőleg a népek játékai hatalmas gyűjteményünk világ minden részéről mondhatom, mert nem csak japán, indonéz, hanem mexikói, de még Afrikából is vannak játékaink. És ami ennek a szépsége az az, hogy tehát a szórakaténusz 40 éves működéséből következően kerültek, a külföldi kapcsolatokból következően kerültek a szórakaténuszba, és ez hatalmas és gyönyörű szép anyag. Ami még szép benne, hogy az egyes nemzeteknek a hagyományos játékait, a házi iparát, tehát az őrá jellemző tárgyi világát, mögötte persze a szellemi kultúrát hordozva, képviseli ez a hatalmas gyűjtemény.
És a játékműhely?
Hát a játékkészítés kézműves műhelyünk töretlen népszerűséggel működik, szintén most már 38 éve alapja, mint ahogy az egész intézmény létrejöttének, a Fiatal Népművészek stúdiósaihoz kötődik, hiszen a működését egykori stúdió tagok tették le még a 80-as években, de munkatársaink, mai munkatársaink ennek szellemében dolgoznak nap mint nap, hétről hétre, természetesen a változásokkal együtt, mert mindig minden változik. Tevékenységük sok esetben gyakorta a gyűjteményhez kapcsolódik.
Mekkora a látogatottsága már a múzeumnak is, és a
műhelynek is. Hát évente 25 ezer körüli fő, aki hozzánk ellátogat, de hát ez is teljesen változó, mint ahogy a látogatási szokások is. Évekkel ezelőtt még nyári meghirdetett programjainkra jöttek a gyermekek úgy, hogy a szórakaténz bérlet a zsebükben volt, a lakáskulcs is a zsebükben volt, és jöttek minden nap. Ma ilyen már nincsen, nem szoktak csak úgy kóborolni, idézőjelben mondom, természetesen gyermekek az utcán, viszont nagyon sokszor hozzák a nagymamák, a külföldön élő unokáikat, akik nyáron itthon vannak, és szeretnének valami sajátos élményszerűt mutatni, és hozzák őket a szórakaténuszba.
Azt tudjuk ajánlani csak a nagymamáknak, hogy az itthoni unokáikat is vigyék. Nekem nagyon felkeltette az érdeklődésemet, amit meséltél. Biztos, hogy el fogok látogatni. Köszönöm a beszélgetést Kalmár Ágnesnek, a Kecskeméti Szórakaténusz Múzeum és játékház igazgatójának. Kéri Juli volt a beszélgetőtárs.
Ülj ide mellém, s nézzük együtt az utat, mely hozzád vezetett. Ne törődj most a kitérőkkel, én is úgy jöttem, ahogy lehetett.
Az előbbi dalrészlet a Kávészünet együttes új lemezéről szólt, aminek ez a címadó dala. Csukás István Ülj ide mellém című versének általuk megzenésített változata. Az együttes 2009-ben tűnt fel a Csillag születik tehetségkutatóban, ketten alapították, Németh Ferenc gitáros és Popovics György énekes. Velük beszélgettem egy étteremben, és először arról kérdeztem őket, hogy milyennek látják az idei évet.
Eléggé tartalmas volt, nagyon sok koncertünk volt, sokfele megfordultunk itt szerte az országban, és már elkezdődtek akkor a munkálatok az ötödik lemezünk kapcsán. Stúdióztunk, nagyon sok munkánk volt benne, most a 2019-es évnek a végén most ezt az albumot fogjuk megjelentetni, és ezzel fogjuk majd járni az országot.
Az új albummal kapcsolatban annyit tudunk elmondani, hogy egy kis stílusváltás történt.
A stílusról még nem is beszéltünk. Nem egy szokványos popzenekarról van szó, hanem...
Ugye mi versekkel kapcsoljuk össze a bulit, megtáncoltatjuk a közönséget, meg megénekeltetjük őket, meg csápolnak ugyanúgy, mint egy másik pop-rock koncerten. Igyekszünk úgy hozzányúlni ezekhez a versekhez, hogy minél jobban átjöjjön a tartalom, illetve befogadható is legyen minden korosztály számára.
Akkor ez az alapkoncepciója az együttesnek, lefogadhatóvá tenni a verseket?
Ez így kialakult. Valójában ezt így örömzenéléssel kezdtük, nem tudatosan akartuk így, hanem ez közben vált egy ilyen felismerését.
Ki vagy mi inspirálta önöket erre? Voltak-e visszajelzések, hogy jó lenne?
Volt valójában annó, ahol megismerkedtünk, ott egy ilyen kiadiótára készültünk.
Ez még a középiskola,
igen,
ha jól
igen,
tudom.
Igen, igen. Hozzányúltunk egy-két művhöz, és ott elő is adtuk, és ott az a szeretet, amit ott kaptunk a hallgatóktól, az inspirált. Majd ott a nagyobb váltás a tehetségkutató műsor után ért minket.
Ha évszámokban gondolkodunk, akkor a megalakulás...
Nagyjából 2005.
Megkérdeztetem, hogy melyik volt az első vers, amit megzenésítettek?
Szerintem a Csonka vers volt.
Igen.
Hogyan bukkantak erre rá? Mert Hollós Korvin Lajos nem annyira közismert, mint költő.
Nem, egyáltalán nem. Én találtam meg, megtetszett a dallam, a mondani valója, és hát szóval, amikor együtt zenéltünk, akkor előcsaptam is.
Ki a zeneszerző?
Valahogy az élet egyébként úgy hozza, hogy ugyanúgy Pecó és én vagyunk a dalok szerzői, úgymond, a kezdetekben, de hogy most jelen pillanatban az ötödik albumnál az úgy alakult, hogy ezt külön-külön tettük meg. Tehát Fecó is otthon, én is otthon az éjszakákban.
Ugyanazt a verset?
Nem, hanem nem volt szándékos döntés ez, amikor Gyurinak volt egy ötlete, akkor elküldte, én is amikor volt egy ötlete, elküldtem, és akkor ezzel így tudtunk elkezdeni foglalkozni. És az ötödik album az az úgy nézett ki, hogy ezeket az ötleteket viszont már a zenekarral közösen dolgoztuk ki. Régebben ugye ezt ketten kezdtük el csinálni ezt az egészet, de azóta egy ilyen sokkal dinamikusabb hangzású koncertzenekarral lépünk a színpadra.
Kiegészült a gitár.
Klasszikus gitárral kezdtük, meg zongorával az egészet. Most ahhoz képest egy komplexebb hangszerelésű, felszereltségű koncertzenekarrá váltunk, és így járjuk
mi
az országot.
Mi indítványozta, vagy ki, hogy legyen így?
Valójában egy beszélgetés kapcsán jött a szóba, hogy mi lenne, ha kipróbál. Eleinte bennünk is volt egy ilyen fajta félelem, hogy nem tudtuk, hogy fogja fogadni a közönség.
De a kíváncsiság is ott van.
Nyilván persze úgy voltunk vele, hogy érdemes kipróbálni, és én azt gondolom egyébként, hogy jól döntöttünk. Van olyan hallgatónk, aki azt mondja, hogy a gitár ének megszólalása az igazi kávészünet, és nagyon-nagyon sok olyan hallgatónk van, aki meg azt mondja, hogy ez a fajta kávészünet, amit most hall egy zenekaros koncerten, az az igazi. És én személy szerint egyik mellett sem tenném le kifejezetten a voksomat.
Inkább azt mondanám, hogy az egyik az letisztultabb, a másik meg komplexebb. Mind a kettőnek megvan a helye.
Nem tudom, hogy minden vers alkalmas lesz erre, hogy zenekarral. Ezt
azt nem csináljuk meg akkor.
Hogyan válogatnak? Mert a repertoár nagyon színes. Klasszikus, modern, kortárs, mindenkit találtam benne. Mennyiségre is sok.
Amikor a válogatásról van szó, akkor azt azért el kell mondanunk, hogy félig tudatos, félig pedig teljesen ösztönös. Igyekszünk becsempészni kötelező tananyagbeli verseket, ami már ismerősen cseng a hallgatóságnak. Tényleg például a Cínege cipője olyan, hogy azt nem is felejtik el az emberek.
Hát azt nem. Hogy működik ez a folyamat?
Az én esetemben ez úgy működik, hogy olvasom a szöveget, és jön rá egy dallam.
Nekem bármelyik opció működik, tehát vagy a szöveggel együtt a dallam is érkezik, vagy pedig van már egy dallam ötlet, és akkor ahhoz hozzá tudom igazítani azt a verset, amit így megtalálok.
Most mi volt előbb, a zene szeretete? Az irodalom szeretete, mert valahogy a kettőnek nyilván találkoznia kellett.
Szerintem, hogyha így nézzük, akkor a zene volt előtte.
Szerintem is. Mondjuk én azt mondom, hogy én énekzenetagozatra kezdtem járni általánosba, és akkor voltam mondjuk 6 éves vagy.
Drámatagozatos iskolába jártam, előtte jártam szavaló versenyekre, és foglalkoztam a versekkel, de ez mind szerintem annak köszönhető, hogy tanáraim erre nagy hangsúlyt fektettek, hogy azt látták, hogy egy kicsikét jobban érdekel az irodalom, vagy több affinitásom van hozzá, mint esetleg a pattársam. És inkább ez a fontos szerintem, hogy egy tanár mondjuk észreveszi-e, hogy egy diák tehetséges fociban, vagy bármiben, és ez a lényeg, hogy idejében kiszúrni a tehetséget, és abban az irányba terelget.
Nekem nagyon lelkiismeretes tanáraim voltak alsó tagozatban, az osztályfőnököm volt a matek, a magyar tanár, neki nagyon sok mindent lehet köszönni, aztán a felső tagozatban lett egy nagyon szigorú irodalom és nyelvtan tanárom, de én ezt nem bántam, mert engem annyira érdekelt ez az egész, hogy én nagyon élveztem.
Van egy dallam, van egy szöveg, mennyire nehéz ezt összerakni?
Itt a nehézség számomra, mondjuk nézem az új albumot, hát ugye 11 dal hallható, és önmagukban ezek a dalok tök jók. Igyekszünk arra is figyelni, hogy egymás után hallgatva ezek a dalok ne legyenek unalmasak. Nyilván nem lehet meg azok, hogy mindegyiknek más a tempója, más a hangulata, más a mondani valója, de mégis valamilyen szinten, ha lehet és megengedi a dal, akkor tegyünk bele olyan dolgokat, ami mondjuk nincs a másikban. Akár kezdésügyileg, akár ismétlésben sem. És hogy nekem ez a része inkább nehezebb, hogy a dalok úgymond különbözzenek, és mindegyik dalt meghallgatjuk, hogy na még van kedve meghallgatni a 11. dalt.
Bizony.
Valóban tényleg a kreatív részhez is hozzátartozik. És egyébként egy kicsit paradoxon, de hogyan szólal meg valami, abban meg igyekeztünk most egységességre törekedni, tehát hogy egy ilyen minél összefogottabb dolog jöjjön ki a végén, mert szerintem ez is kell ahhoz, hogy egy albumnak, vagy akár egy egész együttesnek meglegyen a karaktere. Ráéreztünk egy kicsit erre, hogy jobb az, hogyha megvan a sajátos hangszíne, a sajátos hangzása egy egész albumnak, és így jobban be is lehet fogadni.
Hogy nem véletlenül telt el annyi idő a két album között, negyedik és ötödik album között. Ez most így belőlünk jön, ez egy nagyon őszinte album most.
Főként mai költők versei lesznek megzenésítve rajta?
Van kortárs is, de például a Hiánász a zavaron is rákerült, de van például az Ávada Péter, valami Csukás Istvántól erre az albumra szólva, hogy van kortárs, meg klasszikus is.
Ez az egyénis stílus, mondani való most fogalmazódik meg, úgyisten igazából.
Kitétel volt mindenkinek, hogy a lehető legkevesebb kompromisszumot kössük. Én például mindenképpen azt tartottam fontosnak, hogy nekünk tetszen az a dal, és ha azt mondjuk, hogy vége, ott a pont a végén, az nekünk legyen a pont a végén, és nem azért, mert a közönség azt mondja.
Vagy mert a zenei producer ránk akarja tukmálni nagyon. Igen. Jól érezzük magunkat igen. benne, nagyon.
Négy nyárfát játszom, akkor egyszerűen libabőrözik a kezem, jó energiák szabadulnak fel a színpadon.
Ez a legfontosabb.
Igen, igen, igen,
és
én
akkor
is
ezt lehet igazából jól továbbadni. Említették, hogy sok iskolában is fellépnek. Hogyan zajlik egy ilyen kávészünetes, rendhagyó irodalomóra?
Elmegyünk a suliba, hogy kicsapjuk a ház oldalát, és igyekszünk interaktív formában egy olyan hangulatot megteremteni, ami után a diákok, a tanárok lelkesen mennek a következő órára. És hát ilyen szempont mondjuk az új album az egy nagy kérdője számunkra.
Én azt gondolom egyébként, hogy ez ugyanúgy fog működni a sulikban is, mint az összes többi koncerten.
Körülbelül hány olyan megzenésített vers van, amit bármikor elő tudnak húzni a kis fiókból?
Eddig körülbelül 80 művet zenésítettünk meg. Játszani koncerteken ugye nagyjából egy 20-at szoktunk maximum, tehát nyilván ez a 80 dal nagyon rövid átjátszással egyébként ez hozható.
De át kell játszani, tehát nincs mese.
Ez van-e kedvencük?
Ugye a csonkavers az nagyon kevés koncert volt, ahol nem hangzott. Talán 1500-szor már eljátszhattuk, hogy még nem tudtam megunni. Aztán a ki minek gondol, az vagyok annak, az nekem ilyen nagy kedvencem. Az érzelmi töltete miatt is, az itt van az ősz, itt van újra, az kifejezetten minőségi lett. Meg hát most itt az új albumnak a dalai olyanok, hogy azt bármikor, bárhol nagyon szívesen.
Számomra inkább az új album dalai. Hogy így nem tudok kiemelni, ez a 15 dal lesz szerintem most a favorit, ez formált minket.
Leegyszerűsítve, az előző album az elektronikusabb irányú volt, ami például nem áll olyan közel hozzám. Ez ugye a zenei része, az kicsit rockosabb, kicsit súlyosabb, néha tényleg kicsit drámaibb, alternatívabb. Mivel ez közelebb áll hozzám, én is sokkal őszintébben tudtam a zenei részéhez hozzájárulni. Mindig ezt mondtam a többieknek is, hogy az őszintesség tud működni a leginkább a zenélésben.
Legközelebb hol lépnek föl?
Szegeden. Mindenképp szeretnék elvenni az új dalokat.
Déva és Székelyudvarhely is lesz még idén.
Ha minden igaz, hogyha a fentiek is úgy akarják, akkor decemberben budapesti koncert is.
Videóklipről nem nagyon tettük említést, és nem sokára az is érkezni fog.
Ki adta ezt a kávészünet elnevezést?
Én voltam az, hogy eleinte így sokat tanakodtunk rajta, de amikor a tehetségkutatóban voltunk, akkor muszáj volt. Ez egy ilyen átgondolt névválasztás volt, hogyha az ember éppensége, mondjuk a mai fiatalság nem nyitja ki a verses kötetet, akkor lehet, hogy 4-5 perc alatt, amíg megissza a kávéját, meg tud hallgatni egy verset.
Hozzák divatba. Sok sikert, és nagyon köszönöm az idejüket. Hát
nagyon köszönjük.
Ülj ide mellém, s nézzük együtt az utat, mely hozzád vezetett.
Mai műsorunk ezzel a végéhez is ért. Köszönjük a figyelmüket! Az ismétlést 2 hét múlva hallhatják ugyanebben az időpontban, de addig is elérhetőek vagyunk bármikor az idősbarát.újbuda.hu honlapon és a civilradio.hu archívumában. Munkatársaim voltak Ámen Zsóka, Kéri Juli, Meskó Bánk, Torda Judit, Magyar Ádám technikai szaktanácsadónk. Nevükben is elköszön a mai adás szerkesztője, Somogyi Ágnes. Új műsorral 4 hét múlva, november 16-án jelentkezünk, addig is a viszonthallásra.